Szentlélek az emberben. Dír Katalin műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, áldott szép pünkösdöt kívánok minden kedves hallgatónknak. Ilyenkor a Szentlélek kiáradásának ünnepén gyakran beszélünk a Szentlélek sokféle áldásáról a keresztény ember életében, adományairól, a karizmákról és a Szentlélek gyümölcseiről. Ma egy olyan csodáról szeretnék szólni, amely megelőzi és megalapozza mindezeket, amelyek nélkül az ember nem részesülhet sem az adományokban, sem a karizmákban, sem a Szentlélek gyümölcseiben, mert megelőzi mindezeket Istennek egy szinte fölfoghatatlanul hatalmas intézkedése, a Szentlélek bennlakozása az emberben. Erről szeretnék ma beszélni. Aki valamennyire ismeri az üdvösség történetét, észreveszi, hogy e történet során Isten egyre közelebb és közelebb jön az emberhez. Ő először is az ember teremtője, aki kezdettől vele van, kapcsolatra törekszik teremtményével, de mintegy ő rajta az emberen kívül felette van. Amikor azután Isten a fiúban emberré lesz, valóságos emberré, aki egy közülünk, aki hozzánk mindenben hasonló a bűnt kivéve, hát akkor egy vadonatúj tettet hajt végre Isten, egy nagy lépést tesz felénk. Jézus, mint ember, és vele Isten, nagyon közel kerül az emberhez, nagyon közel, de még mindig nem azonos velünk, még mindig rajtunk kívül van Jézusban, hogy úgy mondjam, mellettünk. Harmadik lépést pünköskor tette meg Isten, amikor a mi bensőnkbe adta a saját tulajdon lelkét, hogy mostantól bennünk lakozzék, a mi mértékünk szerint, olyan mértékben, amennyire mi be tudjuk őt fogadni. Hát ez elképzelhetetlenül radikális változás az ember életében, mert mostantól az, aki hisz Istennek, isteni lényként élhet. Isteni lényként, persze megint a saját szintjén. Mostantól égi lényként élhetünk, járhatunk, kelhetünk a földi világban, hiszen nem más, hanem ugyanaz a Szentlélek Isten lakozik bennünk, aki az Atya lelke és a Fiú lelke, aki által Isten a világot teremtette, aki által Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. Hát ugyanez a lélek most bennünk is lakást vesz, mennyei lényként élni e földi világban. Ez egy hatalmas csoda. A keresztény létezés egy lélegzet elállító csoda. Ezt ünnepeljük pünköstkor. De hogyan, milyen folyamatban megy végbe ez a csoda, a Szentlélek bennünk lakozása? És mik a következményei? Szent pünkösd napján erről szólok, mégpedig a leghitelesebb, és a Biblián belül is talán legmélyebb forrás a római levél alapján. Olvasom a római levél 8. fejezetének 14. versétől kezdődő szakaszt. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, Abba, Atyám, maga a lélek tesz a mi lelkünkkel együtt bizonyságot, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök is. Isten örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Így a szöveg, így Pál. De van az új szövetségben két olyan kifejezés, melyeket azonosaknak gondolunk, pedig nem azok, nem azonosak, más-más dolgot jelentenek az, hogy az ember Krisztusban van, illetve, hogy Krisztus az emberben van. Nem ugyanaz. A felolvasott szövegnek mindjárt az elején Egy hatalmas alapige áll. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, gyermekei. Hát hogyan történik ez, és miért? Azt az embert, aki elkezd hinni, hisz Istennek, hisz abban, hogy Jézus Krisztus áldozati halála megváltotta, hogy személyesen ő rá vonatkozik, megszabadította őt a bűn és a halál fogságából. Nos, ezt az embert Isten nyomban, amint ez a hit megszületik benne, gyermekévé fogad, fiává, lányává fogad. Gyermekévé fogadja, és mint ilyet igaznak nyilvánítja. Az ember Isten szemében az ő fiával, Jézus Krisztussal azonos státuszba kerül, a gyermekségbe. Megvalósul tehát egy új, egy vadonatúj státusz az illető számára, Jézus Krisztusban van. Benne foglaltatik. És ezt egészen konkrétan kell érteni. Amikor én elfogadtam Krisztus áldozatát, akkor Isten gyermekévé fogadott, ezért mostantól, hogy így mondjam, egy kalap alá vesz engem a maga valóságos fiával, és ugyanúgy bánik velem, ahogy Jézussal bánt. Hiszen a fogadott fiút még az emberi jogban is ugyanazok a jogok illetik meg, mint a vér szerintit. Most tehát a helyzet az, hogy az ember Jézus Krisztusban van. Ezután pedig Isten belé leheli a maga lelkét, a bensőjébe. Úgyhogy most már Jézus Krisztus van, ő benne, az emberben, hiszen a lélek az atya és a fiú közös lelke. A hívő ember tehát egyrészt Jézus Krisztusban van, ez az új státusza, és Jézus Krisztus ő benne van. Az élő Krisztus most már bennem kezd élni, olyan mértékben, ahogyan én megengedem neki. Élni kezd a szó teljes értelmében. Jézus gondolkodik bennem, Jézus akar bennem, Jézus érez bennem, Jézus cselekszik, amikor én cselekszem. Szó szerint úgy, ahogy Pál apostol vallja a Galata levél 2:20-as versében. Élek, de már nem én, hanem Jézus Krisztus él én bennem. Az ember egyre inkább hasonlítani kezd Jézusra. Azt jelenti, hogy új képességeket kap. Persze ezek nem egy csapásra, hanem lassan fejlődnek ki benne. Isten fölemeli a lényét. Ez a felemeltetés, ez az, amire annyira vágyakozott József Attila például egyik verse tanúsága szerint. Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba, emelj magadhoz, Istenem, ne legyek kegyetlen árva. Így a vers, és Isten teljesíti a kérést, fölemeli azt, aki hisz, akit gyermekévé fogadott, aki Jézusban van, és Jézus ő benne, szent lelke által, felemeli a szentségbe, megszenteli. Az ember szent volta, két dolgot jelent. Azt, hogy Isten az illetőt lefoglalta magának, el és kiválasztotta, feladatot ad neki, helyet az életben, életutat, életcélt ad. Az ember nem lődörög már ide-oda vetődvén, hanem otthon van az életében. Ez a szent szó első és eredeti értelme, elkülönített, Isten számára lefoglalt. Másrészt a szent, második, ismertebb, erkölcsi értelme szerint fokozatosan olyan jellemvonások alakulnak ki az emberben, amelyek Jézusra jellemzőek. A Szentlélekben az ember új képességeket kap. Mik ezek? Hát a legalapvetőbb, hogy az ember képes megérteni Isten gondolkodását, gondolatait, amelyek számunkra a Bibliában vannak rögzítve. Ez valami elképesztően hatalmas dolog, hogy az ember, a kicsiny emberparány megérti, felfogja a végtelen Isten gondolatait. Ez döbbenetes. Pál így ír erről az első korintusi levél második fejezetének 9. versétől kezdődő szakaszban. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten, figyelem, a lélek által. A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember benső dolgait, hanem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten benső dolgait sem ismeri senki, csak Isten lelke. És mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem ezt az Istenből való lelket. Miért? Hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Tehát igen, ez a lélek, amit kapunk, akit kapunk, magából Istenből való, maga Isten lelke. Ebből kaptunk részt. Isten gondolatait, puszta emberi gondolkozással, legyen szó bármi bölcs és okos emberről, nem lehet megérteni, lehetetlen. Mert az ő gondolata nem az ember gondolata. Olvassuk Izaiás prófétánál. Olyan távol állnak egymástól, mint az ég a földtől. Istent csak Isten lelke, a Szentlélek segítségével érthetjük meg, aki bennünk lakozik. Ez a képesség persze nem egy csapásra, hanem fokozatosan alakul ki az emberben, de csak abban, aki rendszeresen olvassa Isten gondolatait, a Szentírást. Rendszeresen, és mindig abban a tudatban, hogy ő most Isten gondolatait ismeri meg. Nem más, Isten gondolatait. Isten gondolkodása a Bibliában annak nyílik meg, aki szereti, aki akarja ismerni, aki igenis hajlandó erőfeszítéseket tenni ezért, mert hozzá akarja igazítani az életét. Azután a Szentlélek nem annyira egy-egy konkrét élethelyzetre szolgál gyors recepttel a Bibliában. Ilyen is van, de a dolog sokkal átfogóbb. A lélek az isteni, igei, igeszerű gondolkodásra tanít. Egész életszemléletünket, világszemléletünket alakítja hozzá Isten gondolataihoz. Akiben tehát a Szentlélek lakozik, az először is képes lesz megérteni Isten gondolatait, és képes lesz azután ezek szerint cselekedni is, engedelmeskedni a léleknek, annak, amit megismert Isten gondolkodásából. Ez az engedelmeskedés is csak a lélek segítségével lehetséges, amint Dávid mondja az 51-es Zsoltárban, támogass az engedelmesség lelkével. Akiket Isten lelke vezérel, amikor Pál így mondja a szakasz nyitányában, nem a lélek alkalmi késztetéseire gondol, amelyek egy-egy ösztönzést adnak olykor az embernek. A Biblia tanúsága szerint ilyen alkalmi ösztönzést bárki kaphat, pogányok is. Círus, vagy görögösen Kűrosz, a perzsa nagykirály Sahinsah. Na, ő kapott például ilyen ösztönzést a lélektől. Amikor Krisztus előtt 539-ben legyőzte Babilont, a Szentföld is perzsa uralom alá jutott, és Kűrosz pedig kiadott egy rendeletet. A Babilon által fogságba hurcolt népek, így a zsidók hazatéréséről. És még ezen túl a Szentlélek arra ösztönözte ezt a pogány uralkodót, rendelje el, hogy a hazatérő zsidók gyorsan azonnal építsék föl a Babilon által lerombolt jeruzsálemi templomot. Úgy is lett. Nos, ez az egyszeri Szentlélek ihletés az, amit mindenki kaphat, bárki kaphat ilyet. Ám itt, amikor Pál a lélek vezetéséről beszél, másról van szó, folyamatos vezetésről. Isten folyamatosan vezeti azt, aki hajlandó alávetni magát neki. Ennek az az alapja, hogy Istennek terve van, terve. Megvan a terve, az egyes ember minden benne hívő egész életére nézve. Végig az, hogy milyen küldetést ad neki, milyen helyre állítja, milyen életcélt tűz elé, és milyen úton vezeti e felé. Az embernek pedig az az elsődleges dolga, hogy ezt az utat, ezt a vezetést folyton keresse. Ne azt mondja, Uram, én ezt és ezt akarom csinálni, vagy elérni, kérlek, kövess engem, segíts nekem ebben. Hát nem. A lélektől vezetett ember nem így gondolkodik, hanem azt mondja, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? A folytatásban, a 16-os versben Pál a lélek bennünk lakozásának egy további következményéről ír. Így. Maga a lélek tesz lelkünkkel együtt bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát a bennünk lévő lélek valamilyen módon bizonyítja, bizonyossá teszi az ember előtt, hogy Isten csak ugyan elfogadta őt. Mert ez ugyanis nem természetes. Ez nem olyan, ami jár az embernek, vagy amit az ember magától kitalálhatna. Nem. Ezt csak a lélek tanúsíthatja, hogy ezt a döntést Isten, hogy minket gyermekeivé fogad, igenis meghozta, és nem vonja vissza akkor sem, ha az ember bűnt vagy hibát követne el. Ha ez történnék is, az embernek mindig van lehetősége bűnét letenni Krisztus lába elé és megbánni, de a fogadott gyermekséget Isten nem vonja meg, nem vonja vissza soha mi tőlünk. Ezt csak az ember oldaláról lehet megszakítani. És még hozzá teszi, hozzá Pál, a Szentlélek ezt az embernek a saját lelkével együtt bizonyítja. Vagyis ez az igazság átkerül az ember lelkébe, konkrétan felhatol az ő tudatába. És az ember ekkor teljes bizonyossággal és kételkedés nélkül tudja, hogy ő Isten gyermeke. Ha már most folytatódik a gondolatmenet, Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösei is, Krisztusnak pedig társ örökösei. Akkor tudnélik, ha vállaljuk Krisztus sorsát, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Az örökös, örökség fogalma két dolgot jelent. Ha valaki valamit örököl, azt nem ő maga szerzi meg magának, nem ő dolgozott meg érte, nem ő érje, hanem készen kapja ingyen. Isten irgalmát, bűneink bocsánatát, az örök életet nem magunk szereztük meg, hanem ingyen kaptuk Krisztus áldozata árán. Ez az egyik, másrészt az öröklés a jövővel függ össze. Már most örök életünk van, de ez teljessé, majd a jövőben lesz. És végül, amit az Isten örökösei vagyunk kifejezés elsősorban jelent, az maga Isten. Istenben magában részesül az, aki Isten gyermeke. Isten örököse, így mondja Pál, ez egy birtokviszony, mégpedig tárgyi értelmű birtokviszony. Ahogy a ház örököse a házat örökli, úgy Isten örököse meg magát Istent örökli. Isten kapja örökrészül. Maga Isten lesz az övé, ha Krisztussal együtt szenved. Nem okvetlenül valami nagy üldözésre kell itt gondolnunk, hanem arra a hétköznapi harcra, amelyet minden kereszténynek meg kell vívnia az életében. Földi életében Jézus is harcolt a maga kísértéseivel, mert neki aztán hatalmas kísértései voltak, gondoljunk a pusztai megkísértésre. A sátán megkörnyékezte azzal, hogy legyen csodarabbi, akit Isten akkor is megvédelmez, ha levetné magát a templom párkányáról. Nem, mondta Jézus. Megkísértette a sátán a kenyerekkel, hogy aféle szociális, jóléti messiás legyen. Nem, mondta Jézus. Végül megkísértette azzal, amiért ugye minden népvezér kezét lábát töri, a hatalommal, hogy legyen a világ ura. Nem, mondta Jézus erre is. Így kell a hívőnek szembeszállni a maga saját léptékére szabott kísértéseivel, harcolni a régi emberi természetével, amelynek nyomai még újjászületésünk után is megvannak bennünk, az önzés, az önközpontúság, a kényelem, a szerzés vagy a visszahúzódás kísértéseivel. A keresztény másik nagy kísértése maga a világ. Ahogy egyre előbbre jut hívő életében, ahogy egyre inkább hasonlít Jézusra a jelleme, úgy lesz egyre idegenebb számára az e világnak az értékrendje. A világ által ünnepelt életmódok, a világ szelleme. És ez nagy fájdalom, egyre idegenebb. Szóval kemény az a harc, amit a világnak való behódolás kísértése ellen nap mint nap folytatnunk kell. Mindaz, amiről beszéltem eddig, Isten örök, már a világ kezdete előtt meglévő terve. Úgyhogy ezt a tervet nyomban az első bűn után elkezdi előkészíteni, amikor az ősevangéliumban megígéri, hogy a jó és a rossz küzdelme a jó győzelmével végződik majd, az asszony sarja, a messiás Krisztus eltapossa a bűnkígyó fejét, a gonoszság forrását. Ilyen előkészített, ez volt az előkészítés, és ilyen előkészítés után aztán Isten elkezdte meg is valósítani ezt a tervet. Jézus halála a bűnös emberi természet végét jelentette, feltámadása pedig az új ember, az új korszak kezdetét hozta el. Ugyanis, kedves hallgatóim, a feltámadás jelentősége nem csak abban áll, hogy garantálja az én személyes feltámadásomat Jézus feltámadása, hanem abban is áll ez a jelentőség, hogy megkezdődött egy új korszak, egy új világ, Isten világa, amelybe mostantól, a föltámadás napjától átléphet az e világból mindenki szellemileg. Mindenki, aki akarja ezt. Isten ezt Jézus Krisztus által egyszer és mindenkorra elvégezte, a művét befejezte. Ahogy Jézus mondja a kereszten, bevégeztetett, beteljesedett. Olyannyira beteljesedett a megváltás műve, hogy a világnak a teljes megújulásáig, az új ég és föld megteremtéséig Jézust a mennynek kell befogadnia, ahogy Péter apostol fogalmaz nagy pünkösdi beszédében az apostolok cselekedetei 3. fejezet 21-es versében. Feladatait, amelyeket az első eljövetelekor kellett elvégeznie, elvégezte. Ezért nem is jön vissza a földre addig, amíg ítélni nem jön élőket és holtakat, hogy földi életük alapján kiválassza majd azokat, akik Isten országát benépesítik. És addig pedig itt van velünk az ő lelke, a Szentlélek, aki ott akar lakni mindnyájunk szívében. Ámen. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!